Rajnai Zoltán professzor, Magyarország kiberkoordinátora, az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktoriskolájának vezetője, az aréna vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. A támadások, az incidensek, azok ugyanazokon a hálózatokon, kábeleken keresztül mozognak, jönnek, amiket egyébként mi is használunk, vagy valami teljesen más, titkos mélyrendszeren keresztül?
Nem titkos mélyrendszerekről van itt szó, hanem a kormányzat, a közigazgatás, különösen az elektronikus közigazgatás rendszere, azokon az adat hálózatokon, amelyek a szolgáltatóktól jönnek, azokat használják, azzal a különbséggel, hogy ott az adat folyamok végén különböző kódírozó, titkosító eszközök vannak, hiszen azért nem küld egyik szervezet a másiknak mondjuk személyes adatokat, anélkül, hogy ezek ne lennének titkosítva. Egyébként természetesen vannak olyan hálózatok, amelyek pont-pont közötti összeköttetéssel szerepelnek, vagyis egyik minisztérium esetleg a másikkal, egyik felhasználói kör egy másikkal van összekapcsolva, de ma már nem ezek a jellemzőek elsődlegesen, hiszen az optikai kábel hálózatok, a gyors adatátviteli lehetősége rendelkező optikai hálózatok képesek arra, hogy úgynevezett virtuális hálózatokat alakítsanak ki, és ezeken az adat hálózatokon egy-egy felhasználói kör, egy önálló kis kört alkot, és az ő adatfolyamuk ezen keresztül megy. Tehát zömében azért nagyon sok területen, például a piaci szereplők, a piaci jelenlévők szolgáltatásai ugyanazokon a hálózatokon kerülnek be a közigazgatásba is, mint amit egyébként a civil felhasználók használnak, hát ilyen elkülönített virtualizált hálózatba. És természetesen vannak olyan hálózatok is, akár kábel, tehát fény, optikai kábel, vagy rézalapú, vagy fémalapú kábelek, amelyek esetenként természetesen külön pontpontként biztosítanak kapcsolatrendszert.
Ha a elején titkosított adat átmegy a kábelen, akkor az középen egy értelmetlen hablaty, és csak a végén nyer újra értelmet megint, ha ugyanazt a kódot használják. Mi értelme van akkor fölé úszni és lehallgatni? Mert ilyenekről is jöttek hírek, hogy úgynevezett tudományos kutatóhajók foglalkozhatnak ilyen feladatokkal.
Az ipari kémkedés, az adatszerzés az mindig is érdekes volt, és mindig is a középpontban állt, hiszen amióta az ipari forradalomtól kezdve elkezdtek új járműveket, új technológiákat, új eszközöket gyártani, a másik gyártót mindig érdekelt, hogy mit csinál a másik fél, a másik gyártó. Talán valahol most is az a helyzet, hogy azokra a nemzetközi veszélyekre, amelyek jelen vannak, itt említhetjük a terrorizmust, említhetjük a különböző cselekményeket, azoknak a megelőzéséhez mindenkinek információra van szüksége. Tehát ha azt halljuk, hogy mondjuk egy hajó egy tengeri kábel fölött körözget és próbál információt szerezni, adatot szerezni, elképzelhető, hogy ilyen jellegű felderítés is történik. Azonban elsődlegesen nem a titkosított vonalak azok, amelyek feltétlenül az érdeklődés középpontjába kerülnek, hiszen azért mindenki, ha már titkosít, akár személy vagy ilyen csoportos titkosítókkal, ott azért olyan eszközöket használ, amelyek biztosítják azt, hogy viszonylag hosszú távon visszafejthetetlen legyen az az információ, amit titkosítanak. Inkább talán a kérdés az, hogy azok a szolgáltatók, itt mobiltelefon, internet, vagy éppen vezetékes telefon szolgáltatók hálózataink keresztül nem kívánt bűncselekmények elkövetői felderítése történjen, inkább azok a kihívások manapság.
Honnan tudnak a terroristák ennyit a kibertér használatáról, amikor láttuk, hogy nagyon komolynak tűnő rendszereknek a lapját cserélték le, amit ön is említett? Honnan tudnak erről ennyit?
Azt azért látni kell, hogy azok a terrorizmussal, a bűncselekményekkel foglalkozó egyének, vagy éppen csoportok nem éppen a mezőgazdasági munka mellől eljött fiatalok, hanem igenis ők tanultak, a világ más országaiban, Indiában, Amerikai Egyesült Államokban, Európában, bárhol a világon, ahol olyan tudásra tett szert, ami segíti azt, hogy visszatérve a hazájába, ha éppen visszatér, vagy állampolgárként egy más országban, ezt a tudást arra használja fel, hogy informatikai rendszereket támad, vagy valamilyen módon akár a terrorizmus talaján, de megpróbáljon nem kíván cselekményeket okozni. Azt nagyon jól láthattuk az elmúlt években, hogy Európában is, Magyarországon is, például a migráns válság eszkalálódása idején jelentősen megugrott például a honlapok rongálása, a honlapcserék, amikor is az ISIS állam propaganda honlapjai jelentek meg egy-egy honlapon. Azt abban az időben ezeket a honlapcserés incidenseket azok ellen a honlapok ellen, azok ellen a cégek, szolgáltatók, vagy éppen államintézmények ellen tudták elkövetni, ahol a biztonság alacsonyabb szintű volt. Vagyis igen, rendelkeztek olyan szaktudás, hogy megnézzék, hol a legkisebb az ellenállás egy-egy hálózat biztonságában, és ezeket a hálózatokat támadták, ezeket a hálózatokat vizsgálták úgy, hogy lehet-e honlapcserét például végrehajtani. Sajnálatosan abban az időszakban különösen voltak veszélyeztetett szervezetek, ahol éppen az volt a cél korábban, hogy minél szélesebb körül legyen például az internetellátás, a vezeték nélküli hálózat, tehát tipikusan például a felsőoktatási intézmények, ahol nem feltétlenül a biztonság hatalmas szintje kellett, hogy legyen, hiszen ott az egyetemisták, a dolgozók zömében inkább az internetes alkalmazásokat használják, keresés, különböző fájlküldés, e-mail küldés és a többire. Ezekben a szervezetekben, például az egyetemeken, ahogy említettem, nem feltétlen az volt a legfontosabb fejlesztési irány, hogy mondjuk a wifi hálózat legyen a legbiztonságosabb, vagy a legmagasabb szintű biztonság. Hasonló volt a helyzet a kórházakkal, ahol azért az orvosi feladatok ellátása abban az időben, tehát jó néhány évvel ezelőtt, nem feltétlenül az informatikai alkalmazások biztonságának növelésére irányultak. Nagyjából egy 3-4 évvel ezelőtt, felismerve ezt a problémát, aztán erőteljes fejlesztésekbe kezdett a kormányzat és az ország, és ezekben az intézményekben is fokozatosan erősödött a biztonság, önkormányzati oldalon, a kórházak oldalán, vagy épp a felsőoktatás, vagy a közoktatás területén, és ezeknek a hálózatoknak a biztonsága most már azt tudom mondani, hogy magasabb szintre emelkedett.
De rengeteg hálózat van az országban. Ahogy megyek az országban a telefonommal, egy csomó helyen látom, hogy itt van ingyenes wifi, be lehet lépni. Azt honnan lehet tudni, hogy ezek ugyanolyan erős színvonalú védelmet képesek-e nyújtani? Mert ha én rossz szándékkal megyek, akkor egyszerűen végigautózom, megkeresem a leggyengébb pontot, és ott megyek be a rendszerbe. Tök mindegy, hogy az hol van.
A szakemberek azt mondják, hogy ezeken a nyilvános helyeken felelhető wifi hálózatok, vezeték nélküli hálózatok közel sem biztonságosak. Tehát ezekre a hálózatokra fellépni, ezeken netán elektronikusan bankolni, még e-mailt is küldeni nagy veszélyeket rejt, hiszen gondoljunk bele, valaki oda tesz egy access pointot, egy csatlakozó pontot mondjuk a saját notebookjáról, és arra sétálok, és látom, hogy hú, itt van egy jó térerejű valamelyik bevásárlóközpont nevével jelzett access point, arra fellépek, elküldöm az adataimat, megpróbálok belépni a bankrendszerbe, azt veszem észre, hát mégsem egy, jó, majd akkor otthon megpróbálom, és közben minden adatomat már elküldtem arra a gépre, aki éppen ott várt. És
de ezt otthon nem csinálhatja meg velem? A szomszéd?
Hát a szomszéd azért nem tudja megcsinálni, mert ugye legalábbis feltételez, hogy az otthoni wifi hálózatunk az kódolt.
Ha kódolt. És nem az 1-2-3-4-et adtuk meg.
Hát itt természetesen aztán ennek több veszélye is van, tehát ha mondjuk az otthoni wifi rúterem nem a szokásos beégetett, vagy alapértelmezésben felkínált felhasználói nevet és jelszót tartalmaz, hanem azt megváltoztattam, akkor már nagy valószínűséggel nem tudják megváltoztatni, vagy nem változtatják meg a felhasználói nevet és a kódot, és emiatt aztán nem tudnak az én wifi routerem helyébe egy másikat tenni. Az egy nagy veszély, ha nem védjük a saját adatainkat, a saját hálózatainkat. Nagyon nagy a veszély annak, hogyha valaki észreveszi, hogy van itt egy nem védett jelszóval el nem látott hálózat, hiszen én ezt otthon használom, hát mi történhet, ha valaki arra sétál és felhasználja az én wifi-met is. Ennek azért nagy a veszélye.
Mekkora mértékű az indokolt üldözési mánia az ember, hogy erről egyre többet olvas, egyre többet tud, lassan ott tart, hogy már naponta akarja cserélgetni a jelszavait, annak meg az a vége, hogy előbb-utóbb mindet elfelejti, sehova nem tud belépni, és összeomlás a vége. Szóval hol van az értelmes védelem szintje?
Én azt gondolom, hogy otthoni felhasználásra, ha időszakonként, egyesek szerint 30 naponként jelszót váltunk, de hogyha a routerünk adatait mondjuk fél évente cseréljük, akár a nevét a routernek, akár a belépési kódját, az csak segíthet. Nem paranoiásnak kell lenni, azt gondolom, hanem egy egészséges biztonságtudatosság szükséges. Nem az a legfontosabb, hogy mindenki féljen otthon, és ne akarjon használni ilyen hálózatokat, nem merje otthon bekapcsolni a wifi-t, mert úristen, mi fog történni, ha én most föllépek a notebookommal, vagy a számítógépemmel. Abban kell biztonságos használatot maga mögött tudnia, hogy igen, tudom, hogy a múlt hónapban cseréltem jelszót, tudom, hogy frissítettem a vírusölőmet, tudom, hogy frissítettem a szoftvereimen azokat a biztonsági réseket eltávolító, vagy betömő patch file-okat, amelyek biztosíthatják azt, hogy biztonságos hálózatot használok. Egyébként egyre nagyobb előtérbe kerülése van az úgynevezett biztonságtudatosságnak, már nem csak a közszférában, a vállalati szinten, hanem a magánhálózatokban is. És ez a biztonságtudatos alkalmazás segíthet abban, hogy ezeket a veszélyeket, támadásokat, adathalászatokat, vagy épp adatlopásokat meg lehessen előzni.
De mi a biztonság magatartása egy családban például? Ha mondjuk van két gyerek, mind a két gyerek egy idő után, néhány nap alatt jobban fogja kezelni az eszközeinket, mint mi magunk. És meg fogjuk neki adni a jelszavunkat, hiszen addig nyúz, amíg meg nem adjuk. Mi a normális viselkedés határa, amikor ő ugyanott, ugyanolyan személyiségként rajta van a hálón, mint mi? Csak ő még kicsi.
Hát a mostani generáció, az YZ generáció, sőt, most már ugye az alfa generáció, akik már beleszülettek az internet világába, beleszülettek az IoT eszközökbe, azok mind olyan alkalmazást és biztonságtudatosságot fognak követelni, amikor mi szülők persze megadhatjuk akár a kódunkat, megadhatjuk akár a jelszavunkat, de azért ezután érdemes ezeket cserélgetni. A legjobb és a legmegbízhatóbb nem attól kell félni, hogy de mit fog csinálni a gyerekem, ha mondjuk az én telefonomat használja, ha fellép a wifi hálózatra, hanem a gyerekeknél nagyon fontos, hogy ezt a biztonság tudatosságot már nagyon-nagyon korán elkezdjük. A kormány a digitális jóléti programhoz kapcsolódóan elfogadta a digitális oktatás, a digitális gyermekvédelmi stratégiát, amiknek lényegei többek között az, hogy már az oktatási rendszerben és szakemberek, mi azt mondjuk, hogy már az óvodában el kell kezdeni azt a biztonságtudatos nevelést, ami az informatikai eszközök alkalmazásában, kezelésében van.
Igen, de bocsánat, akkor meg kell mondani a gyereknek, hogy nem csak jó emberek vannak ám a világon,
bizony,
hanem rossz emberek is, gonosz emberek is vannak a világon. De ezt hogy lehet megmondani egy 3 éves gyereknek, hogy óvodába akkor megy egy gyerek?
Azt gondolom, hogy éppen a digitális oktatási stratégia segít abban, hogy a pedagógus képzésben, az óvópedagógiában felkészítsük a jövő óvópedagógusait, a közoktatás, a felsőoktatás szereplőit, jövő tanárait, hogy milyen módszerekkel lehet a gyerekeknek ezt hát csúnya szóval beadagolni, vagyis a gyerekek megértsék egyszerű hétköznapi nyelven, hogy nem szabad feltétlenül olyan honlapokra tévedni, amit mondjuk feldob az internet. Nem szabad olyan oldalakat látogatni, amelyek veszélyeket rejtenek. Ez nagyon nehéz egyébként, mert néha mi magunk szülők is kétségekkel nézünk egy-egy oldalra, egy-egy honlapra, hirtelen nem tudjuk, mi történik, és valóban van, amikor a gyerekünk már többet tud informatikában, mint mondjuk a szülők.
De hogy lehet elmagyarázni, hogy mi a különbség a veszély meg a csak sima hülyeség között? Mert időnként ezek egymásba csúsznak.
Hát nehéz. Ha belegondolunk egy 6 éves kor alatti gyereket, akik mondjuk óvodáskorú, tehát 3-6 év közötti gyereket, neki azt elmagyarázni, hogy vírusos támadás történik, zsaroló vírusok jelentkezhetnek, meg megtámadják a telefonunkat. Nem biztos, hogy az a legjobb módszer, hogy rögtön rémisztjük őket. Inkább abban kell a gyerekeket biztonságtudatosságra nevelni, hogy el kell nekik magyarázni, hogy vannak olyan adatok, amit csak én szeretnék tudni, vagy amit a gyerek szeretne tudni. Vannak olyan adatok, amit nem akarok elmondani másnak, azért, mert ez az én biztonságom. Valószínűleg most már módszerekkel, okos, ügyes alkalmazásokkal a fiatal, akár általános iskolában még nem járó gyerekeket is már meg lehet tanítani. És akkor, amikor azt mondja a gyerek, hogy apu, add ide a telefonod, mert éppen meg akarok nézni, vagy csak játszani akarok, azért gondoljunk bele, hogy számtalan olyan online játékprogram van, amiben felugranak reklámok, felugranak egy-egy alkalmazás letöltésére buzdító kis képecskék.
És ott a gyerek fizetési még lehetőség nem fogja tudni, is mellette.
Igen, akár még fizetési lehetőség, ha netán apunak a bankkártyája regisztrálva is van, hogy automatikusan fizetni is lehet vele mondjuk egy mobiltelefonról, akkor annak a veszélye természetesen abban is van, hogy akár megvásárolja a gyerek akaratlanul az alkalmazásokat. A másik oldal az, hogy olyan oldalakat vagy olyan szoftvereket is letölthet, amit mi nem akarunk. Ha megint csak a gyermekek védelmében a nem kívánt oldalak látogatását szeretnénk tiltani, akkor nagyon fontos, hogy azért a szülők mindazok mellett, hogy a gyerekeknek próbálják megmagyarázni, és a pedagógusok is, hogy mik a veszélyek, milyen veszélyek vannak, azért a szülők felelősségét is magasabb szintre kell emelni. Az úgynevezett szülői felügyeleti programok telepítésével elő tudjuk segíteni, elő tudják segíteni, hogy a gyerekek olyan oldalakat ne tekintsenek meg, ami nem az ő életkoruknak megfelelő oldal.
Van-e kibervédelem az interneten terjedő hülyeség ellen, amikor komolynak látszó bácsi, néni teljes marhaságokat beszél, de nagyon jól adja elő, és az előbb-utóbb megfertőző tud lenni. Lapos földhívők, órákon keresztül lehetne sorolni.
Igen. De azt gondolom, hogy olyan jellegű védelem, hogy ezt ne hallgassuk meg, vagy milyen szinten hallgassuk, ilyen nem létezik.
Mindenkinek joga van terjeszteni a saját nézeteit.
Hát,
ameddig az nem bűncselekmény.
Igen, hát a szólásszabadságban most valakinek ez a nézete, és mondjuk az interneten keresztül vásárol egy domennevet, és erre mit tesz föl, ha ezek nem tiltott, vagy bűncselekmény, vagy szabálysértés kategóriába eső információk, akkor természetesen megteheti. Az, hogy ezeket látogatjuk-e, elolvassuk-e, hányan olvassák el, az már egyéni felhasználói alkalmazás és vélemény kérdése. Az egy más terület, amikor már olyan akár a rasszizmus, akár a nemi, vagy a politikai meggyőződés ellenirányuló területek, témák kerülnek elő, amelyek nem kívánatosak. Ott természetesen a jogszabályok alapján a szolgáltatóknak is van kötelezettségük. Hát ha egyszerűen akarnánk mondani moderálni, vagy éppen kitiltani a felhasználót ezekről a szolgáltatói oldalakról. Ami talán a nagy veszély, az inkább a nemzetközi környezetből, de akár a hazaiból is, a nem kívánt programok megjelenése, a nem kívánt levelek megnyitása, a csatolt fájlok, amelyek óriási veszélyeket jelenthetnek, ha nem biztonságtudatosan megnyitjuk ezeket a fájlokat vagy mellékleteket.
A biztonságtudatosság az, hogyha nem tudjuk, hogy ismerjük azt, akitől kapjuk, akkor sosem nyissuk meg?
Én azt mondanám, hogy igen.
Tehát soha, soha.
Én azt gondolom, hogy magánlevelezésben olyan e-mailt megnyitni, amelynek sem a feladója nem ismert. Vagy ha meg is nyitjuk a fájlt, és látjuk, hogy egy teljesen magyartalan szó egyvelekből álló mondattal próbálnak valamire rávenni, valamilyen információt közölni velünk, ott semmiképpen ne nyissunk meg mellékleteket, semmiképpen ne, csatolmányokat ne nyissunk meg.
A csatolmány a kulcsszó? Tehát ha csak látjuk, attól a gépünket nem fertőzi el? Tehát nekünk kell egy darab aktivitás, hogy ez a gépünkön rajta legyen, az a kattintás.
Igen. A legtöbb vírus természetesen valamilyen beégetett vagy beprogramozott vírussal fertőz, ezek zömében csatolt mellékletekként érkeznek. A legjobb az lenne, ha minden olyan e-mailt, ami ismeretlen feladótól jön, nem is nyitunk meg, tehát nem csak a mellékletet nem nyitjuk meg, a csatolmányt nem nyitjuk meg, hanem magát az e-mailt is, ha lehet, azt rögtön töröljük ki, sőt, még a törölt e-mailek közül is távolítsuk el.
De mi van például a Facebookkal, ahol látom, hogy az ismerőseim időnként meákulpáznak, hogy bocsánat, ez a fertőzés tőlem jött, ne nyissátok meg, de addigra már mindenki megnyitotta, hiszen ismerjük őt és bízunk benne.
Igen, szintén ide vezethető vissza, hogy valaki megnyitott olyan fájlt, vagy valaki éppen csak ismerősnek megjelölt, vagy elfogadta a jelölést mondjuk a Facebookon, akit nem is ismer. Egy ilyen ismeretlen, mert lehet, nekem most nem tudom hány ezer ismerősöm van, aminek lehet, hogy a felét se ismeri konkrétan, de lehet közöttük olyan, akinek pontosan az a szándéka, hogy ezeken a közösségi oldalakon fertőzve jusson valamilyen információhoz, fitoktassa tudását. A Facebookon és más közösségi oldalakon is terjedt számtalan ilyen fertőzés, amikor már a végén inkább profilokat töröltek a felhasználók, aztán netán újra bejelentkeztek, mert hogy olyan mértékű lett a felhasználói fertőzöttség, hogy már látszott, hogy nem ismerősök üzenetei, lájkjai érkeznek, hanem már mindenhonnan a nem kívánt információk is jönnek. Biztos vagyok abban, hogy egyébként különösen a közösségi oldalak, amik ma óriási népszerűségnek örvendenek, ezek a közösségi oldalak már a mostani generációnak szinte kulcskérdés pillanatai, hogy szinte nem telhet el perc, hogy éppen ne jelentkezzen be, ne lájkoljon egy információt, vagy épp az ismerősöktől kapott oldalakat ne továbbítsa. Tehát azért ebben is azt gondolom, hogy igen-igen nagy biztonságtudatosító kampányra, tanításra, tanulásra lesz szükség a közeljövőben is, már ma is.
Soha nem szoktuk rólunk beszélni, pedig nélkülük nem lennénk ezek a szüleink, és nekik mi adtuk a kezükbe először ezeket az eszközöket, mert amikor ők voltak a mikorunkban, ezek még nem voltak. Nekik mit kell elmagyarázni ahhoz, hogy ne sodorjuk őket veszélyben? A gyerekeink hamarabb megértik, én úgy látom.
Igen, a fiatal generáció is, hogy említettem, ez az YZ generáció, alfa generáció, akik már beleszülettek az informatika, az internet világába, ők olyan már a csecsemőkortól tapasztalt tudásra tesznek szert, ami az internetes eszközök alkalmazásában elterjedt. Az idősebb korban, tehát mondjuk az én szüleim, vagy az idősebb generáció szülei, ezeket az információkat lényegesen nehezebben dolgozzák fel, hiszen nekik nehezebben érthető, hogy egyáltalán hogy kerül oda egy kép Brazíliából, vagy a világ más országából, hiszen én nem is kértem ide semmit, nem is vásároltam semmit, azt egyszer csak valaki küldött ide egy képet nekem, és jé, most megnézem, és milyen meglepő, hogy a világ másik része egy pillanat alatt itt vagy akár egy Skype, egy alkalmazás, ami akár kommunikációt tesz lehető, hogy az e-mail, vagy az e-vásárlás hasonlóan. Igen, nagyon fontos, hogy az idősebb generációnak is tanítsunk olyan információkat, ami az ő biztonságtudatosságukat az ő szintjükre lebontva tartalmaz.
Élettapasztalatuk óriási. Csak ez a technikai ismeretük nincs még meg. De meg lehet nekik, de vannak egyszerű szabályok, hogy ne csinálj olyat, amit egyébként magadtól a való világban ne csinálnál? Tehát ilyen szinten kell beszélni?
Ma azt gondolom, hogy lehet, igen. Tehát azért el lehet magyarázni, hogy mi az, amit feltétlenül ne kövessen el, mi az, amit ő tartózkodjon akkor, amikor internetet használ. Meg kell magyarázni az idősebb generációnak is, hogy vannak felugró ablakok, amikre nem kell rögtön rákattintani. Először olvasson el mindent, aztán gondolkodjon, hogy valóban vannak-e ennek veszélyei, lehetnek-e veszélyei, hiszen azért az idősebb generáció is megérti, hogy van bankkártyám, azzal nagyon-nagyon sokan nem vásárnak az interneten, mert attól még azért kicsit félnek, de ha egyszer kapok egy e-mailt, hogy én a bank vagyok, és kérem, hogy adja meg a kódját, csak azért, mert szeretném biztonságosá tenni az ön rendszerét, vagy az ön bankkártyáját, és megadom, annak óriási veszélye vannak. Szerencsére ma már a bankok is vállalták, hogy egyre szélesebb körben reklámozzák, hirdetik, hogy nem kérnek az interneten keresztül senkitől bankkártyaszámot, felhasználói nevet, PIN kódot és a többit. És valóban az idősebb generációnak el kell magyarázni, hogy nagyon védenie kell a személyes adatait. Ez régen nem így volt, hiszen valakitől megkérdezték a személyigazolvány számát, fejből tudta, elmondta, na hát mi történhet. Ma már mindenre vigyázni kell, és az Európai Unió is az úgynevezett GDPR programmal, az általános adatvédelmi jogszabályokkal arra törekszik, hogy az internetre feltett adatok a lehető legnagyobb mértékű védelmet biztosítsák.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Rajnai Zoltán professzor, Magyarország kiberkoordinátora, az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskolájának vezetője volt az Aréna vendége. A műsort a www.infostart.hu oldalon is meghallgathatják. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.